Mai alkalommal ugye frissítünk ma is. Mielőtt belemennénk a témába, csak egy sztori. Sztori, igen. Egy ismerősöm mesélte, amikor főiskolára járt. Az történt vele, hogy az első szemeszterben, tehát az első fél évben koleszos volt, és hát nem mosta ki a lepedőjét egyszer sem. Fél év alatt. Ugye? Igen. Igen, ez. Tehát bárkinek meséltem, tehát amikor én is hallottam, akkor... Igen. Tehát egyszer sem. Lehet, hogy némelyek azt mondják, mi akkor mi van. Nincs abban semmi. Na, de hogy az volt a duma erre, hogy de hát minden este lefürödtem. Tehát, hogy hát miért? Hát nem koszosan mentem az ágyba, úgyhogy az ágy se lett koszos. Ja, tehát. Persze megnéztem volna, mit te mondjuk szeptembertől decemberig, tehát hogy decemberben már lehet, hogy már döngette a mosókonyha ajtaját a lepedője, hogy akar menni a mosógébe, nem tudom. De a lényeg, hogy nem csinálta, és hát most azon gondolkodsz, hogy mi köze ennek az üzenethez, vagy mi köze ennek a kereszténységhez. Van. Az a baj, hogy sokan a kereszténységben úgy közelítik meg a gyülekezetet, ahogy ez a srác ezt a lepedőt. Megjelennek, itt vannak, rendszeresen itt vannak, eljárnak templomba, vagy eljárnak gyülekezetbe, és ugyanakkor nem végzik el a szükséges tevékenységet, ami kell hozzá. A szükséges változtatásokat nem teszik meg. Tehát a formaságok megvannak, a jelenlét megvan, de amikor ott van, hogy Isten hív, vagy kihív, vagy változásra hív, vagy döntésre hív, akkor nem tesszük meg. Nem tesszük meg. És hát Isten arra hív, hogy hozzunk döntéseket, és hogyha kell, akkor változtassunk. És ha valamivel el kell bánni, akkor bánjunk el azzal. És a múlt héten beszéltünk a megbocsátásról. Azt gondolom, hogy ez egy kulcsfontosságú üzenet volt számunkra, mindannyiunk számára. Azt hiszem, hogy mindannyian írtatok arra a spatulára nevet. Úgyhogy Isten hozott föl bennetek valakit, akinek meg kell, hogy bocsássatok. Aki esetleg tényleg visszatart attól, hogy egy magasabb szintre lép Jézussal vele való kapcsolatban. Most ezen a héten egy kicsit lájtosabb lesz a téma. Az olyan téma, ami abszolút nem hoz fel rossz érzéseket, vitákat. Ez a pénzügyek. A pénzügyek. Ez a pénzügyek lesz. Megkérdezheted, hogy hát, ennyit pénzről beszélni már. Elég rég beszéltünk már, az az igazság. Tehát olyan 3 hónappal ezelőtt, márciusban volt egy üzenet, amikor beszéltünk a pénzügyekről. Előtte meg januárban volt egy üzenet sorozat a pénzügyeknek a kezeléséről, és arról, hogy Isten hogyan gondolkodik a pénzről. És egyébként a szándékom az ez, hogy minden évben legalább egy üzenet sorozat legyen a pénzügyekről, és minden 3 hónapban egy üzenet valamelyik üzenet sorozatban a pénzügyekről, mert fontos. Mert Jézus is felhívta rá a figyelmet. Nem azt mondta, hogy ne legyen két úr a házunkban, Isten és az ördög, hanem azt mondta, hogy Isten és a pénz. Amivel igazából Jézus arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagy vetélytársa az ember szívében, Istennek, az nem az ördög, hanem a pénz. A pénzügyek, a materializmus, a birtoklási vágy, hogy legyen, és aztán az ember, amit képes azért megtenni, hogy legyen. Úgyhogy nagyon fontos ezért, hogy halljuk azt, hogy Isten hogyan gondolkodik különböző területekről. És a frissítésben abszolút itt a helye, hogy beszéljünk erről. És arról, hogy Isten mit gondol. Persze ez sem arról fog szólni, hogy bárki vagy én akarom a pénzed. Tehát nem erről szól. Én igazából most szeretném elmondani a saját történetemet nektek. Hogy én miben voltam, vagy miben voltunk családként a pénzügyeinkben. Én 1997-ben tértem meg, akkor adtam át az életem Jézusnak. Jézus megragadta a szívemet, én úgy döntöttem, hogy az övé az életem, tehát a kezébe adtam, és egy probléma volt, hogy az anyagi életemet nem adtam a kezébe. A szívemet odaadtam, de az anyagi életemet nem. És ez így ment évekig, és nem is tudom, 2008-ig, egészen 2008-ig. Tehát 11 évet éltem úgy, hogy a pénzügyeim nem voltak határozottan, tudatosan Isten kezébe. Egészen addig, amíg le nem költöztünk ide Szegedre. Úgyhogy egy jó kis teszt. Mutasd meg nekem, hogy melyik az a terület az életedben, ami ki van csúszva a kezedből. És én meg elárulom neked, hogy pont az a terület az, ami nincs Isten kezében. Tehát az a terület, ami ki van csúszva a kezemből, és nem bírom kordában tartani, az a terület az, ami nem lett átadva Jézus kezébe. Így volt ez nekünk a pénzügyekben, de ez lehet bármi. Lehet a kapcsolati életem, a kapcsolataim, lehet a házasságom, lehet bármi. Kivel randizok, kivel nem randizok, tehát bármi. Tehát ha nincs rendben, az azt jelenti, hogy nem Isten irányítja ezt a területet. A döntéseimet nem az ő gondolatai szerint hozom meg, ahogy ő gondolkodik arra a területről. Na, úgyhogy ezt onnan tudom, hogy a saját életemből. Különböző területek, nyilván most az anyagiakról beszélünk, elmondom nektek nálam, hogy volt ez, vagy nálunk, hogy volt ez. Tehát nem egy gazdag családban nőttem fel, tehát a vacsora az általában párizsi volt, vagy májkrém, tudom, hogy sokaknak. Talán egyszer tudta anyukám, hogy szeretem a téli szalámit, egyszer egy évbe vett, és akkor az ünnep volt, valami ünnep kapcsán. De amúgy normális életet éltünk, tehát nem is voltunk szegények, egy ilyen, nem tudom, tehát lehet, hogy az akkori normális élet volt. 70-es évek vége, 80-as évek eleje, vagy 80-as évek. És apukám sokat dolgozott, anyukám az egészségügyben dolgozott. Aztán úgy alakult, hogy létrejöttek ezek a társasházak. Mit tudom, ilyen 13-14 éves lehet, nem tudom, a rendszerváltással jöttek be ezek. Hogy társasház lehetett ezekből a nagy önkormányzati házakból. És akkor apukám lett a közös képviselőházban, és akkor az öcsémet meg engem bízott meg azzal, hogy takarítsuk a házat, úgyhogy mit tudom, ilyen 13 éves koromtól kezdve dolgoztam az iskola mellett, mert ez nem volt napi 8 óra, de napi 4 óra sem volt, meg volt, hogy mennyit kell. És akkor ez volt a zseppénzünk. Tehát nem kaptunk zseppénzt, mert nem tudtak adni, de megdolgoztunk a pénzünkért, úgyhogy abból bulisztunk, abból ruházkodtunk, hogyha olyan ruha kellett, ami kellett, ami feltétlenül kellett. Úgyhogy ezt osztottuk be, ezt kunyarálták el mindig a haverjaim, vagy hivatták meg magukat velem a diszkóba, vagy mit tudom én, tehát arra mindig pályáztak, jó haverjaim voltak, tiszta hülye voltam, de mindegy. A lényeg az, hogy így tengődtem, jártam középiskolába, és 21 éves koromban már 5 hónapja dolgoztam, amikor átadtam az életemet Jézusnak. Az első 5 hónapomban, amikor dolgoztam. Rögtön ki is rugattam magam, mert 8 órára szólt a szerződés, de 16 meg 20 órát szerettek volna. Tehát reggel 8-tól hajnali 2-ig, mert a Dunán kellett volna hajózzak, napközben suvickolni, meg festeni, éjjel meg a bulihajó, meg mit tudom én, a sétahajó, az meg hajnali 2-ig megy. Lényeg, hogy akkor ragadta meg Isten a szívemet, hogy én akartam több időt tölteni a gyülekezettel és az ottani dolgokkal. Vadonatúj volt ez nekem, úgyhogy úgy döntöttem, hogy én nem akarom így élni az életem, úgyhogy ott hagytam. És aztán utána találtam mindig munkát, jártam bibliaiskolába, mindig volt munkám folyamatosan, hol takarítottam a földművelésügyi minisztériumban, hol szobafestő mázoló voltam, egy szaki mellett. De aztán eljöttek a csóresz évek, amikor polgári szolgálatos lettem 18 000 forintért. akkor házasodtunk meg. Úgyhogy jó nagy fizetéssel házasodtunk meg. Tele voltunk pénzzel, Virág 6 órába dolgozott, keresett, mit tudom én, 50-60 ezer forintot, én a 17-18 ezer forintommal, és így kezdtük a pályafutásunkat együtt. És aztán el tudtunk menni egy évre, az egy csoda volt, azt már meséltem nektek, el tudtunk menni egy évre tanulni Amerikába, és amikor hazajöttünk, ez volt 2002-ben, egy évet voltunk kint, akkor folytatottak a csóresz évek, bár akkor már fölvettek a gyülekezetbe dolgozni, és nagyon örültem, hogy létezik olyan, hogy bevásárlókártya, ugye, mert az embert elkapják a különböző ilyen bankok. Hát a saját bankomon volt számla számom, mindig szóltak, hogy tudsz többet is költeni, mint amennyi a bukszádban van, csak használd a bevásárlókártyát. Ugye, és amikor az ember meg van szorulva, akkor nagyon lelkesen fogja ezt a kártyát, vagy a lehetőséget, és 25-ször megígéri, mielőtt kiváltja, hogy ez csak arra van, minek az esetére? Végszükség esetére. Így van. Így megy bele. Aztán, amikor a kezedbe van, akkor nem tudom, ennek megvan a pszichológiája. Abszolút. Hogy elkezdesz költeni. Ugye, mert csóresz évek vannak, ott van egy felhasználható pénzmennyiség. Persze akkor megvettük az első kocsinkat, 6 évre részletre, úgyhogy az is minden hónapban, tehát mit tudom én, 20-25 ezer forint ment ki az autóra, tehát még kevesebb pénzünk volt. Tehát csupa jó döntéseket hoztunk. Az úrra, az úr nélkül, inkább a második. Tehát fogod, viszed, és lemeríted azt a kártyát teljesen. És hát tudva levő, hogy ez 40% vagy 50%-os kamata van. Tehát igen, 0% kamata 45 napon belül befizetett, de nem tudom, hogy ki az az emberfia, aki 45 napon belül visszafizetett. Tehát nem. És 45-50%-os kamat van. Úgyhogy marhára örültem, amikor jött a másik banktól, és egy bevásárlókártya lehetőség, és belementem. Ott valami háromszor annyi pénzt lehetett mozgósítani. Nem tudom, valami 400 ezer forintot. És megvettük a második autót. De az kellett a munkához, tényleg kellett, mert különben nem tudtam volna elvállalni, de ebből vettem föl pénzt, ami persze ugye nem egy személyi kölcsön, aminek azért lájtosabb a kamata, mint mondjuk egy bevásárlókártya. Na mindegy, a lényeg, hogy totál káosz. Tehát lekáosztuk magunkat anyagilag teljesen. És tehát persze ebben az időszakban volt, vettünk mosógépet részletre, számítógépet részletre. Tehát tudom, miről beszélek, amikor az embernek elmegy az esze, és vásárol úgy, hogy nincs meg a rávaló. És hihetetlen bajba és problémába keveri bele az ember magát, rengeteg pénz, rengeteg kamat, és évek során rengeteg kamatot kifizet az ember. Ha azt a kamatot az ember félre tudná tenni, meg gazdag lenne. Gazdag lenne. De mi valaki másnak tettük félre ezt a kamatot, egy intézménynek, vagy egy banknak. Úgyhogy a lényeg, Isten nem volt az első helyen. Fizettünk tizedet, vagy megvolt ez a szokásunk, de nem úgy fizettünk tizedet, ahogy aztán 2008-tól kezdve. Mert könnyen elmaradt, könnyen kihagytuk, könnyen... Tehát nem voltunk felelősek Isten előtt ezzel. Csak egy szokás volt, amit átvettünk a gyülekezetben. Mások is, meg hallottuk, hogy tanítanak róla, de nem abból fakadt a mi tizedünk, hogy Isten van az első helyen. És ahhoz nem érünk hozzá, mert ez az övé. Úgyhogy ezért nem is volt áldás az anyagi életen. Nem azért, mert Isten... Tehát a nem áldás az anyagi életen, az nem azt jelenti, hogy csupa baj ér bennünket anyagilag, hanem az, hogy zűrzavar van a fejemben. És nincs prioritás a fejemben. És nem tudok józanul gondolkodni a pénzügyekben. És most mi a helyzet? Csak rövidre zárjuk a történetet. Nincs tartozásunk. Egy tartozásunk van az, amit vettünk tavaly lakást. Abból még van 3 millió forint, amit ki kell fizetni 10 év alatt. Ez kölcsön. De ez másfajta kölcsön, mint egy termékre felvett kölcsön, aminek nincs értéke, mire kifizetem. Oké, tehát ez van, adósságmentesek lettünk, kijöttünk a bevásárlókártyákból, ki tudtunk jönni, az autókat kifizettük, vagy eladtuk, meg még rá kellett fizessünk. De a lényeg, hogy onnantól kezdve, hogy Isten kezébe tettük le a pénzügyeinket, és hoztunk egy határozott döntést, hogy Isten van az első helyen, onnantól kezdve jöttünk kifelé. És azt gondolná az ember, hogy ó, igen, azért, mert akkor egy jó állásom lett, és akkor abból ki tudtam fizetni. Nem. Pont abban az időszakban tudtunk elkezdeni kijönni, amikor a legrosszabb fizetéseim voltak. Tehát amikor 20-30 ezreket kerestem, a kereskedelemben dolgoztam, még alig volt ügyfelem, meg még ilyen szezonális eladások vannak, tehát munkavédelemben akár, tehát télen annyira nem megy, vagy nyáron annyira nem megy, akkor az az ínséges idő, tehát ott is megvannak a szezonok, hogy mikor lehet többet eladni, mikor kevesebbet, ez meglátszik a fizetésen is. Úgyhogy, de Isten hűséges volt. És Isten gondoskodott lehetőségekről, gondoskodott sokféle módon. És ki tudtunk jönni. Ki tudtunk jönni. Úgyhogy ez izgalmas. Ez izgalmas. Tényleg nincs köze ahhoz, hogy az ember mennyit keres. Mert arra jöttem rá, hogy a legtöbb esetben nem az a probléma, hogy mennyit keresek, vagy van elég pénzem, hanem az, hogy mire költöm azt, amin van. Tehát, hogy mire költöm azt a pénzt, amin van. Tehát nem az, hogy túl kevés van, hanem mire költöm. Mert mindig tudok mutatni egy embert, aki... Tehát azt mondom, hogy azt gondolod magadban, ó, egy 120 ezer forintos fizetésem, nem? Azzal úgy nem jól, de nagyjából ki tudnék jönni. Melletted ülő meg azon morfondírozik, hogy hú, a 240 lenne a fizum, akkor, mert 120-a megvan, akkor ki tudnék jönni. És a harmadik melletted ülő az meg a 480. Tehát mindig tudok mutatni neked valakit, aki a duplájára gondol, ugyanazzal, hogy ő éppen ki tudna jönni abból a pénzből. Tehát sosem az a probléma, hogy kevés van, vagy kevés jön be, oké, nem sosem, de legtöbb esetben, hanem az, hogy mire költöm, vagy hogyan költek ezek. Úgyhogy ezért fontos, hogy beszéljünk erről a témáról itt, mert ahhoz, hogy az anyagi életünket rendbe tegyük, ahhoz, tehát Isten útjára kell helyezzük az anyagi életünket, és ez egy módon egyszerű, nem nehéz, de nem lesz azonnali eredménye. Nem lesz azonnali eredménye. Döntések sorozata, és időnek kell eltelni. Időnek kell eltelni. Amíg mi is kijöttünk ezekből az adósságokból, időnek kellett eltelni. És ragaszkodnunk kellett azokhoz a néhány, de fontos döntéshez, amit meghoztunk, és emellől nem tágítunk, ezt így fogjuk csinálni, így fogjuk csinálni, így fogjuk csinálni, és hosszú távon ragaszkodni, és meg lesz a gyümölcse neki. De azonnal nem jön. Nem jön. Tehát idő kell hozzá. Úgyhogy néhány nyilatkozat, mielőtt még belemegyünk itt a fontos gondolatokba, bár ezek is fontos gondolatok, de az egyik az, hogy hangsúlyozom, nem kell a pénzed, nem érdekel a pénzed, nem azért van ez az üzenet, hogy add ide a pénzed, hogy mennyit keresel, nem, ez nem pénztárcába turkálás, annyit keresel, amennyit akarsz, tehát még akkor sem érdekel, hogyha éppen úgy készültél, hogy egy vödör 10 000-est akartál ma odaadni az adakozásba. Oké? Tehát akkor sem érdekel. Tehát nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy lépjünk egy magasabb szintre Istennel ezen a területen is. És legyen, mivel most van ez az üzenet, Isten akar szólni hozzánk ezen a területen, és vegyük így. Tudjátok, azt is szoktam mondani, hogy a gyülekezet sem megy a pénz után, a pénzünk után, tehát el van nélküle, el van a pénzed nélkül. Emlékszem, a Pulc utcában volt olyan időszak, amikor az adományoknak a 80%-át az elöljárók adták, és még 2-3 ember gyülekezett. Tehát tudtuk, azok néhányan tudtuk, hogy mennyit adtunk, és mennyit adunk, és közben voltunk 50-en. Tehát, de mégis Isten valahogy kipótolta, vagy valahogy, nem tudom. Tehát a pénzünkkel, amit adunk, azzal nem Isten segítjük ki. Tehát nem erről szól, hogy Istennek szüksége van a pénzünkre. Teljesen másról szól. Ja, úgyhogy a pénzügyek az olyas valamiről szól, hogy követője akarok lenni Jézusnak, vagy sem. Követője akarok lenni, vagy sem. Mert a pénzügyek mutatja meg igazán, hogy követő vagyok-e, vagy sem. Hogy hogyan bánok a pénzemmel. Amikor megnézem a kivonatot, vagy megnézem a kis költési naplót, hogy mire költöttem, mennyi pénz megy rám, és mennyi pénz megy Istennek. Úgyhogy követője akarok lenni Jézusnak, mert a pénz az első számú vetélytársa. És két dolgot kell tudjunk, az első, hogy olvassunk föl néhány igeverset. Csak a pénzsóvár hirtelen akar meggazdagodni, de nem veszi észre, hogy ehelyett szegénységre jut. Példabeszédek 28-22. Következő. Aki kapzsi és telhetetlen, az viszálycít az emberek között, de aki az örökkévalóban bízik, az meggazdagodik. Amikor igazságos király uralkodik, megerősödik a nemzet, aki pedig súlyos adókat fizet ki, mert hogy kapzsi, tehát sok pénzt akar, romba dönti az országot. Utolsó. Aki csalással szerzett vagyon után sóvárog, saját családját teszi tönkre. Aki pedig gyűlöli a megvesztegetést, élni fog. Ja, úgyhogy nem az a lényeg, hogy mennyit keresel, hanem az, hogy mit kezdesz azzal, amit keresel, és hogy hol van a szíved. És ez az üzenet az igazából erről fog szólni, hogy hol van a szívünk. Hol van a szívünk, és hogyan tudom Isten kezébe tenni a szemet. Úgyhogy az első dolog, amit tudnunk kell, Jézusról, hogy ő bőkezű. Úgyhogy az ő követői szintén bőkezőek, vagy egyre bőkezűbbek, vagy egyre inkább hasonlítanak ő hozzá. Tehát Jézus bőkezű. Tehát Jézus nagyon adakozó volt. Csak gondolj bele, az életét adta értünk. Vagy azt a gazdagságot ott hagyta, ami ott volt neki az atyával a mennyben. És hajlandó volt szegényé lenni, ahogy a korintusi levélben is írja, totál szegényé lenni, és bűnné lenni értünk. Hogy mi aztán gazdagokká váljunk. Szellem értelme természetesen. És 2 Korintus 9:15 azt írja, hogy hála Istennek az ő mérhetetlenül nagy ajándékért. Tehát ez is erről szól, hogy ő mérhetetlenül nagy ajándékot adott nekünk. Az életünket, az örök életünket, és minden áldást, ami ehhez hozzátartozik, és ami az ő tervében van. Úgyhogy úgyhogy azt mondom, hogy ha anyagi börtönben vagy most, akkor nem azért kerültél oda, mert Jézust követted. Az biztos. Ide a rozsdásbökőt. Tehát ha anyagi börtönben vagy, az nem azért volt, mert Isten útján jártál az anyagi életedben, kikérted az ő tanácsát, és tetted azt, amit mond. Nem. Pont ellenkezőleg. Tehát ha az anyagi életem szét van hullva, az azért van, mert ezen a területen nem követtem Jézust. Úgyhogy jó az, hogyha követem. Mert ha nem őt követem a pénzügyeimben, akkor az önző vágyaimat fogom követni. És az önző vágyaimnak, ahogy mondja az egyik példabeszéd, amit itt olvastunk, a családom is rámegy. A családom is. A családom is megissza a levét. Nem csak én, hanem a családom. Feleségem, gyermekeim, mindenki. Úgyhogy Jézus bőkezű, és ennyi. Jézus bőkezű. Jézus bőkezű. A másik gondolat, mielőtt még a kérdéseket föltesszük, a kapzsiság mindig halált hoz. A kapzsiság mindig halált hoz létre. Tehát ez, amit tudok rólad, ha kapzsi vagy, akkor van ott benn valami. Valami haldoklik belül. Valami ott haldoklik. És ez nem jó. Nem jó. És megmondom neked, mi haldoklik a leginkább. Egy kapzsi embernek az Istentől való hallása haldoklik. Egyre kevésbé hallja meg Istent. Mert a szíve egyre kevésbé az övé. Okay? Mert itt a vetétárs. Isten vetétársa az anyagi élet. A pénzügyek. És hogyha e felé tendálok, a pénzügyek felé, vagy az anyagiasság felé, egyre kevésbé fogom őt meghallani. Ez így van. Ezt követem, akkor őt fogom meghallani, az ő hívását, az ő csalogatását, az ő édesgetését, az ő lehetőségeit. Az ő édesgetését, az ő lehetőségeit, Jézusét nem fogom meghallani, mert őt követem. És elég nagy a hangja ma, nem, az anyagiasságnak. Sok ajánlatot kapunk, sok lehetőséget, amire elkölthetjük. Mert megérdemeljük. Ugye, tehát a duma, vagy az érzés, amit próbál a mai világ, hogy te megérdemled, hogy foglalkozz és törődj magaddal, és csak hozd, öntsd a pénzedet ide hozzánk, és mi segítünk rajtad. Na, úgyhogy szeretném azt, hogyha oda mennénk Isten igéhez most, és megmutatom nektek, hogy mi történt azokkal az emberekkel, akik kapzsik voltak. És megmutatom nektek azt, hogy mi történt azzal az emberrel, azokkal az emberekkel, akik bőkezők voltak. Ezt csak látjuk, ott van benne a Bibliában. Úgyhogy szeretném a három kérdést tennénk fel, ma az első kérdésünk ez. Első helyen van Isten az életedben? Fölteszem a kérdést magamnak. Első helyen van Isten az életemben? Mert az az igazság, hogy Jézus nem akar más helyet. Ő az első helyet akarja. De ezt csak engedjük meg neki, hogy ő ezt akarja. Jó? Tehát nem a hetedik helyen akar lenni, a kilencedik helyen, vagy a tizenhatodik helyen, hanem első akar lenni. És 1 Mózes 2-ben, ezt fogjuk először olvasni, ezt a részt, nem sokat fogunk olvasni, de a 15. versben azt mondja, az Úr, vagy az örökkévaló Isten, tehát az Éden kertjében helyezte el Ádámot, hogy ő művelje meg a kertet, és viselje annak gondját. Azután ezt parancsolta neki. Figyelj csak! Parancsolta. Nem ajánlotta, nem jó tanácsot adott, megteremtette az egész hóbelebancot, az egész kertet minden este, megteremtette Ádámot, és aztán parancsolt neki valamit. Nem tanácsolt, nem ajánlott, parancsolt. Tehát ha Isten parancsol valamit, akkor azt egy módon tennem kell. Nyilván, ha egy gonosz tevő parancsol valamit, akkor az a saját érdekében teszi, és engem ki akar használni. De ha Isten parancsol valamit, akkor az tudva levő, és tudhatjuk, hogy az ő jósága és szeretete motiválja őt arra, amit ő most parancsol. És azért húzza alá ez parancs, mert ez nagyon fontos számunkra, és a mi érdekünkben. Oké, és ezt parancsolt, a 16. vers. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, egy kivételével. Oké, tehát az első négy szó, amit Isten az emberiségnek mondott, ott van benne a szabadság. A kert minden fájáról szabadon. Szabadság. Tehát Isten szabadságot akar nekünk. Tehát nem az volt az első szava, azt gondolnánk, hogy azt parancsolta Isten, hogy ezt nem szabad, azt nem szabad. Így nem csinál, úgy nem csinál, utálak, gyűlöllek, úgy elverem a feneket, hogyha ezt csinálod, azt csinálod. Nem. Az első négy szava az az, hogy szabadság. Szabadon, szabadon, szabadon. Tehát szabadságot kapott az ember. És ez fantasztikus. Mert Jézusban valóban szabadságot kaptunk. Nem csak ők szabadságot, hanem nekünk is szabadságunk van. Szabadok lehetünk a múltunktól. Szabadok lehetünk a bűntudattól Jézusban. Azzal kapcsolatosan, amit tettünk. Tettem ma, tettem tegnap, tettem a múlt héten, tettem az elmúlt 10 évben. Szabadságom van. Szabadságom van a félelmektől. Szabadságom van a szégyentől. És sorolhatnám. Sorolhatnám. Tehát minden, tehát szabadságot kaptunk. És ugyanígy anyagi szabadságot is kaptunk. És ezért van az, hogy 2500 vers van a Bibliában, ami pénzügyekről szól. Szeretet, hit, remény, ima. Ha összeveszem, hogy hányszor van ez a 4 szó megemlítve, nincs annyiszor, ahány említés van pénzügyekről a Bibliában. Ez is mutat valamit. Azt mutatja, hogy szükségünk van a tanácsra ezen a területen, mert ha nincs, ha nem követjük az ő tanácsát, akkor nem fogunk szabadságban élni. Ki az, aki sok pénzzel tartozik, és... Jó, ne tedd fel a kezed, ne áruld el magad. és baromi szabadnak érzi magát. Hát sok pénzzel tartozol, és azt mondod, hogy annyira jó tartozni. Mikor megjön a fizú, a 60-70%-át oda kell adjam, vagy nem tudom mennyit. Tehát nem. Az a vágyunk, hogy szabaduljunk belőle. Úgyhogy pont ezért Isten és Jézus is rengeteg példázata és példabeszéde pénzügyi témájú. Lehet, hogy nem kifejezetten a pénzről szól, de pénzt használ, pénzügyi elvek vannak benne, nagyon sok van. Úgyhogy megszívlelendő, de nem csak megszívlelendő, hanem meg kell, hogy fogadjuk, mert nem véletlen. De ami nagyon tetszik nekem, hogy az első 4 szóban ott a szabadság, de ha az első 5 szót nézem, fantasztikus. Oké, mert a kert minden fájára szabadon ehetsz. Jó, ez csak... Az első 5 szó Isten részéről, az ember számára, hogy kert minden fájára szabadon ehetsz. Ezért szeretem én nagyon a Bibliát. Ja. 17. vers. Tehát Isten egy svédasztalos Isten, csak ennyi. Bőkezű, bőséges... 17. vers, de azt mondta, de nem ehetsz a jó és gonosz tudásának fájáról, mert amint eszel arról, biztosan mi történik? Meghalsz. Tehát ehetsz szabadon minden fáról, egy fáról nem ehetsz, az az enyém, azt nem érintheted, és ha arról az egyről eszel, akkor meg fogsz halni. Tehát magyarul azt mondja, Ádám és Éva, gyertek. Minden fa, itt van minden fa, tiétek. Annyit esztek róla, amennyit akartok. Annyit esztek, egyetek, bőségesen. Látjátok ezt az egyet itt? Na ezt nem. Ez az enyém. Ezt nem érinthetitek. De minden más fáról szabadon ehettek. És hogyha hozzáértek ahhoz, ami az enyém, akkor meghaltok. Csak ennyi a szabály. Ez teljes szabadság van, ha ahhoz az egyhez, ami az enyém, hozzáérsz, meghalsz. Ez tök rossz, nem? Rossz biznisz. Szerintem nem. Szerintem nem. De hát milyen az ember, ugye? Azt kívánja azt az egyet, amit nem szabad. Persze az ördög is mindig arra segít rá, és arra hívja fel a figyelmet, hogy azt, amit nem szabad. Azt. A gonosz Isten valami nagyon jótól akar elzárni téged. Jó, erről már beszéltünk sokat. Úgyhogy a kérdés. A bevételünk hány százalékára mondja Isten azt, hogy ez az övé? Már jól képzettek vagytok. A 10%-ára. A 10%-ára. És persze mondhatjuk azt, és a biblikusan azt mondjuk, hogy az egész az övé. Mert mindent tőle kapunk. A munkára a lehetőséget, a munkára az erőt, a munkára a képességet, mindent tőle kapunk. Tehát amit azért kapunk, fizetést, végülis az egészet tőle kaptuk. De azt mondja, hogy a 10%-ára ne tegyük rá a kezünket. Ezt mondja, de mindjárt beszélünk róla többet. Mert néha jönnek azzal, hogy hát Balukám, hát a tized az nem igazán új szövetségi elv, és én egy olyan új szövetségi fickó vagyok. Ugye? És hát egy probléma van ezzel. Az a probléma ezzel, hogy még sose találkoztam olyannal, aki ezt mondja, de azért, mert ő többet akar adni, mint 10%. Nem, aki ezt a mondatot mondja, és ezzel példálózik, ő tehát kivétel nélkül, tényleg kivétel nélkül, mind azért mondják, mert valami kibújót akarnak, hogy ne adjanak 10%-ot az Úrnak. Kevesebbet. Hogy valahogy megússzák a dolgot. Oké, okay? Úgyhogy tehát ha meg akarom úszni ezt, az két dolgot mond el rólam, vagy rólad, az egyik az, hogy tehát indokot keresel, hogy ne adj. De ez elárulja azt, hogy milyen a szívem, vagy a szíved állapota. A másik pedig az, hogy nem is ismered a Bibliát. Mert a Biblia világos tizeddel kapcsolatosan. Csomó vers, a Máté 23-23 Jézus, amit beszélünk, és most csak felsorolom, nem olvassuk fel. Máté 23-23, akkor a Máté 6-33, ez a keresd először Isten országát, tehát ez az előtte lévő, meg az utána lévő versek, ezek mind pénzügyekről szólnak. Persze, mi keresztények ezt az egyet kiragadjuk, és azt mondjuk, hogy ez ennek semmi köze a pénzügyekhez. Nem. Ezzel Jézus, hogy keresd először az Isten országát, visszautal az első elvre, amiről majd fogunk egyszer még beszélni, visszautal a 1 Mózes 2-re, hogy az első az mindig az Úré. Tehát ott is. És a zsidókhoz írt levélben, 7. fejezetben ott van, 1 Korintus 16-ban az első két vers. Tehát van bőven ige hely. Ja, és nem beszélve arról, hogy a tized az nem a törvényben lett megalapozva, az ószövetségi törvényben, hanem a törvény előtt 430 évvel. Ábrahám is adott tizedet, Jákob is adott tizedet. Tehát nem a törvény határozta meg, hogy adjunk tizedet az Úrnak, hanem már előtte megvolt. Igazából azt mondom, hogy már az Édenkertben, ahol Isten azt mondta, hogy ez az egy fa hozzám tartozik. Ez egy tizedelv. Hogy van olyan rész, mindet érted teremtettem, neked teremtettem, de ebből van egy valami, ne érincs. És ez csak azért van, hogy le tud csekkolni a szívedet. Hogyha Isten azt mondja, hogy azt ne érintsd, akkor megteszed azért, mert Isten azt mondja, hogy ne érintsd. Ez volt számukra is a cél, mert most nem azért volt, hogy az a kedvenc gyümölcse Istennek, és akkor azt ne érintsék, mert abból csinált neki a Szent Szellem minden reggel gyümölcstálat, vagy mit tudom én, tehát, hogy nem azért nem érinthette, nem volt szüksége rá. Isten évekig el volt édenkert nélkül, meg ember nélkül, tehát nincs szüksége arra, ami nekünk van. De az embernek szüksége volt arra, hogy legyen egy határvonal, ahol eldől, hogy tudom-e tisztelni Istent ezzel, amit ő mond, vagy sem. Aki ez volt a célja. Na, és de amúgy mi történt, hozzáértek ahhoz, ami Istené volt. Mi történt Ádámmal és Évával? Meghaltak. Meghaltak. Nem abban a pillanatban, de bejött a halál az ember életébe. És azóta is ott van az ember életében a halál. Ja, úgyhogy nem tudom, hogy emlékeztek-e egy 2-3 évvel ezelőtt. Csináltam egy illusztrációt még a Pult utcai gyülekezetben. Most felidézzük. Azért, mert most nem állok úgy anyagilag, hogy megcsináljam ezt. Akkor saját pénzből csináltam. Akkor az volt, hogy volt 10 darab 100-as, 10 darab 500-as, és 10 darab 1000-es. Ezt én a malac persemet föltörtem akkor, és behoztam. És kihívtam 3 embert, akikről tudtam, hogy ez jól jön nekik, mert az volt a szándékom, hogy odaadom nekik. Tehát az övék. Tehát nem kell visszaadni. És az volt az illusztráció, hogy az egyiknek azt mondtam, itt van 10 darab 100-as, másiknak azt mondtam, itt van 10 darab 500-as, a harmadiknak azt mondtam, itt van 10 darab 1000-es. Egy dologra kérlek, hogy mindannyiótok egyet a 10-ből, majd amikor jön a kosár körbe, tegyetek bele. Ez az én kérésem. És persze megtették, de a kérdésem az ez volt, meg a kérdésem most, hogy halljátok ezt a, nem látjátok, meg nem érzitek ezt az illusztrációt, de halljátok, hogy ez rossz biznisz volt számukra? Nem. Igaz, mert 10 részt kaptak, egyet vissza kellett tenni, és ennyi. Hát ez tök jó. Főleg azok után, hogy azt mondjuk, hogy ha hozzányúlunk azért mi isteni, akkor halál van, tehát akkor ez teljesen jó. Nincs az a semmi gond, hogy visszateszünk egyet, ugye. De egy jó tanítás volt ez a tizedről akkor, és amikor megkérdeztem tőlük, amikor adtam, hogy te most bőkezűnek gondolsz engem? És ja, azt mondták, tehát, hogy ja, igen. Akkor odaadod azt az egyet? Majd a kosárban, ne nekem, a kosárban. No, persze. Megígéred? Kérdeztem, igen, megígéred? Persze, persze, persze. Csak add már ide, tudod. Mit? Ne koptás, ne izza, ne legyen izza, add már ide, tudod. És persze beszéltünk akkor arról, hogy kérdeztem őket, és zavar az, hogy valaki kevesebbet kapott, valaki többet? Hát lehet, hogy volt bennük, hogy a francban miért nem én kapom a 10 000-et, miért csak 1 000-et kapok. De ha abba belegondolunk, hogy mindenki kapott, és több jelet, mint amilyen volt egy perccel előtte, akkor tök mindegy, hogy ki mennyit kapott, mindenkinek több lett, mint ami volt. És így van Isten ezzel. Tehát nem, Isten ebből a szempontból nem fair. Valakire többet bíz, valakire kevesebbet. És beletették. És megtették a kérést. Visszaadták. Tehát 10-et kaptak, 9-el hazamentek. Jó üzlet volt. Jó üzlet volt. Ja. És jó volt látni, hogy örültek. És ez az igazság, hogy Isten ugyanezt teszi velünk is. Ugyanezt teszi velünk is. Tehát minden, amink van, bármink, amink van, bármi, azt ez a hihetetlen, bőkezű, kegyelmes, szerető Isten adta nekünk. Tőle kaptuk. És ez az ő adománya. És azt mondja, figyelj, 10%-át add vissza. Nem mindenki kapott ugyanannyit, de mindenki meg lett áldva. Oké? Most figyelj, Józsué 7. Józsué 7, egy következő rész a Bibliából. Itt Izrael már kijött az egyiptomi fogságból, ahol 400 évig voltak, és most éppen mennek be az ígéret földjére, amit Isten ígért nekik, és tehát ott van az első város, egy hatalmas város. Akkora város, olyan város falai vannak, azt mondom, hogy 30 méter vastag falak, várfal. Hát ezt a kis 40 évet gyalogolt izraeli nép, nem tudom, hogy milyen fegyverük lehetett, amivel ezt le tudták volna bombázni. Semmilyen. De Isten adott nekik más tippet, teljesen radikálisat és drasztikusat, mert nem azt mondta, hogy szedjétek elő, vagy készítsetek valami nehéz ágyut, hanem kezdjetek el sétálni a város körül. Minden nap egyszer. És a 7. nap meg 7-szer. És a legvégén megfújjátok meg a trombitákat. És azt mondta, Isten, hogy amit ebben a városban zsákmányoltok, nem tehetitek el, nem nyúlhattok semmihez. Nem szabad hozzányúlni semmihez. Tehát azt mondta végeredményben, hogy Józsué, ezt a város neked adom, nektek adom, bementek, de ez a város az enyém. Ez az első város ezen a földön, amire hoztalak benneteket. Ez az első város, itt minden az enyém. Ha elveszel belőle valamit, meghalsz. És Azért ez durva, nem? Tehát... Mert Isten csak meg akar valamitől védeni bennünket. Miért durva? Hát Isten védelmet akar nekünk. És tehát, ha például azt mondom neked, vagy a gyerekemnek, hogy Fruzsi, ne játsz az úttesten. Mert ha játszol az úttesten, átmedrölted a kamion, és meghalsz. Hú, de gonosz vagyok. Hogy fenyegetem én a gyereket? De nem, a valóság az az, ha tényleg az úttesten játszik, jön egy autó, egy kamion, vagy bármi, elütés, meghal. És ugyanez Istennel, hogy nem véletlenül mondja ezt. Hogy halál van abban, hogyha hozzányúlunk ahhoz, ami az övé. De nem azért, mert hogy hozzányúltunk ahhoz, ami az övé, hanem megint ez a szívnek a harca. Hogy kit követek. És mi lesz a végeredménye annak, ha az anyagi dolgokat követem, mi lesz a végeredménye annak, hogyha Jézust követem. Az egyik halál, a másik élet. És ezért mondja azt, hogy hogyha hozzáérsz ahhoz, ami az enyém, halál. Úgyhogy elfoglalják, és odaadják Istennek. Odaadták Istennek az egészet. És aztán jön a következő város, Ai, ez mind a 7. fejezetben van, majd elolvashatjátok, és egy kis csapattal mennek. Ó, azt mondják, ó, hát Jerikóhoz képest ez ilyen kis piti falucska. Ide elég lesz 3000 ember is. Úgyhogy megyünk, 3000 ember, és úgy szétverték a hátsójukat az Ai városban lévők, hogy köpni, nyelni nem tudtak az izraeliek. És elvileg azt mondták, hogy 3000-re simán. Oké? Okay? Úgyhogy, és de tényleg ez egy olyan szituáció volt, mint ha azt mondanánk, mondjuk a Debrecen NB1-es foci csapata játszik mondjuk az alsóvárosi torna egylet csapatával, tehát ilyen nem tudom, hanyadosztályú csapat, és egyértelmű, hogy ki fog győzni. Egyértelmű. És ilyen volt ott is. Azt gondolták, hogy ó, hát ez simán. És mégis mi történt? Az alsóvárosi tornaegylet győzött. Elverte a nagy Debrecen. Tehát elverték őket, de keményen. Úgyhogy, és 15-0 legalább. Úgyhogy Józsi elkezdett siránkozni. Uram, te olvasátok csak el. És Isten azt mondja neki, hogy Józsi, ne siránkozzál. Valaki hozzányúlt közületek ahhoz, ami az enyém volt. Te nem, meg a néped nagy része nem, de egy valaki hozzányúlt. És emiatt volt az egész. És aztán itt van a 20. vers, azt mondja, valóban Ákán volt az, Ákánnak hívják ezt a fickót, aki hozzányúlt. Fogta, elvett valamennyit a zsákmányból, és elásta a sátra alá. A földbe. És ő mondja azt, hogy valóban én vétkeztem Izrael Isten az örökkévaló ellen, felelte Ákán Józsének. Tehát Ákán fogja és bevallja. Én voltam. Oké, és ez így működött nála, hogy meglátta, megkívánta, elvette. Meglátta, megkívánta, elvette. És persze elásta. Tehát kapzsi volt. Kapzsi volt. Meglátta, megkívánta, elvette, elásta. És sokszor ilyenek vagyunk mi is. Elégedettek vagyunk azzal, amink van, addig a pillanatig, amíg nem látunk egy picit többet valahol, mint amink van. Ilyen egy jó kis McDonald's-os reklám a tévébe. És vacsora után vagy. Tele vagy. És ott gőzölög, beleharap. Jó kis húsi ott van benne. Éppen kicsorog egy kicsit a mustár, meg a ketchup. És azon... De el kéne menni enni egy ilyen szendvicset. Pedig tele vagy. És abszolút a lelkünk is így működik, hogy van egy elégedettségünk, de amint meglátunk valamit, ami kicsit több annál, amink van, megkívánjuk, és lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az meglegyen. Úgyhogy ez történt itt is. És nézzük csak meg, mi lett a következménye, 24-től 26. versig. Ezután az egész nép Józsi vezetésével az Ákor völgyébe vonult, Magukkal vitték Zera fiát, Ákánt és az átkozott zsákmányt, a ruhát, az ezüstöt, az aranyat, azután Ákán gyermekeit, szarvasmarhát, szamarait, juhait, minden vagyonát, sőt, még a sátrát is. Tehát az egész pereputy, minden, szőröstő, bőröstő. Ott Józsué ezt mondta Ákánnak, miért hoztál ilyen nagy veszedelmet egész népünkre? Most az örökkévaló terád zúdít veszedelmet. Ekkor az egész nép megkövezte Ákánt és családját. Holtestüket megégették, és nagy halomkövet hordtak rájuk. Ezután megszűnt az örökkévaló haragja. Az a kőhalom ma is ott van a völgyben, amelyet attól kezdve Ákor völgyének neveznek. Ez a reménytelenség völgye. És egyébként tényleg az. Az, amikor hozzányúlunk ahhoz, ami az Úré, az a egyre reménytelenebb szituációkba visz. Egyre reménytelenebb lesz az életem, amikor folyamatosan hozzányúlok ahhoz, ami Istené. Úgyhogy ne mondjuk azt, hogy a kapzsisággal nem jön halál. De jön. És ne mondjuk azt, hogy ha kapzsi vagyok, akkor az nincs hatással a családomra. Dehogy nem. Dehogy nem. Dehogy nem. Ádám és Éva meghalt. Ákán meghalt. És itt egy harmadik sztori. Egy királyok 3-ban. Itt van Salamon. A 4. versben azt mondja, akkoriban Salamon Gibeonba járt, hogy ott áldozzon az Úrnak, az örökkévalónak, mert ott volt a legfontosabb áldozó magaslat, és azon egy oltár. Egyszer 1000 állatot vitt áldozatul az örökkévalónak Gibeonba. A papír forma az egy áldozat. Tehát egyet kellett csak. Salamon 1000. Bőkezű volt. Bőkezű volt. Eléggé bőkezű volt. És azt mondja, azon az éjszakán Gibeonban az örökkévaló megjelent Salamonnak az álmában, és ezt mondta neki. Kérd el tőlem, amit szeretnél megkapni. Tehát amikor kapzsik vagyunk, halál van, amikor bőkezőek, Isten szól, Isten kezdeményez, Isten még többet akar adni. És hogyha tovább olvasod ezt a részt, nem fogjuk, de tudod, lehet 3 kívánsága, nem egyet kívánhatott, kockavas. Nem, 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 nem. Dani bólogat, igen. Nem, tehát nem pénzt kért ő, hanem egy bölcs szívet. Ha a héber nyelvet nézem, akkor azt írja, hogy Istenre hallgató szívet. Mit kérsz, Salamon? Istenre hallgató szívet. Egy olyan szívet, ami úgy válaszol Isten szavára, hogy igen és ámen. És a döntéseimet arra fogom fektetni, abba fogom tenni, olyan döntéseket fogok hozni, amit Isten mond. És mindemellett mit tett Isten? Hát megáldotta. Nem pénzkért, de hát megáldotta. Pénzzel, gazdagsággal, hatalommal. Mert Istenre hallgató szívet kért. Honnan jött ez az egész? Onnan, hogy bőkezű volt. Volt egy bőkezű szíve. Persze sok baromságot csinált Salamon. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon őrültségeket csinál. Lehet olvasni róla a Prédikátor könyvébe, meg hogyha elolvasod ezeket a könyveket, a Királyok könyvét. Tehát tényleg nagy bolondságokat csinált, de volt egy Isten kereső szíve. És egy Istenre hallgató szíve. De nézzünk meg még egyet Lukás 12-ben. Ez egy új szövetségi példa. 13. verset. Tömegből valaki így kiáltott Jézusnak. Mester, parancsold meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Oké, tehát két testvér küzd valamiért, az örökségért. És aztán Isten, és nem Isten, tehát Jézus, ő Isten, tehát kiált egyet. 15. versben. Mert azt mondja, vigyázzatok! Vigyázzatok! Ez volt a válasza. Vigyázzatok! Tehát nem olyan, mint sok szülő, sokszor mi is, hogy gyerek csinálja hülyeséget, nézem, puf, elesik, vigyázz! Miután összetörte magát, vigyázz! Nem, Jézus jobban csinálta ő. Mielőtt megcsinálták a hülyeséget, és összetörték magukat, azt mondja, vigyázz! Oké, tehát ez egy fokkal jobb. Hogy előre szól. Előre szól. És Jézus ezt mondta, hogy vigyázz, mielőtt még baj lenne. Azt mondja 15. versben, hogy vigyázzatok és kerüljétek a kapzsiságot, mert az ember élete nem a vagyonától függ, akármilyen gazdag is. Oké, és itt jön 16. vers, azt mondja, ezután egy példázatot mondott nekik. Volt egy gazdag ember, akinek a birtoka bőséges termést hozott. És akkor itt a szívünkben azt mondjuk, ez az gazdag emberek, mondd meg nekik. Csak zárójelbe, kik a gazdagok. Ha Európában élünk, nagy részünk gazdag. Nem a mi fogalmunk szerint, vagy nem a mi mércénk szerint, hanem a világ 80%-ához képest. Legalább. Tehát hányan dobtatok már ki ételt? Na, dobtatok már ki ételt? Nem. Persze, sokszor nem könnyű ételt kidobni, ha nincs. Tehát, ugye? De dobtunk már ki ételt. Dobtunk már ki ruhát, vagy hát ez nem kell, és akkor odaadtuk valakinek, vagy moziba jártatok már? Tudjátok, mi ez a mozi? Kávézóba ittatok már kávét, vagy teát? És alkoholt vettetek már magatoknak? Nem. Ugyan már. Ugye? Tehát hányan költünk 200-300 forintot naponta olyasmire, amire igazából nincs is szükségünk. Ez kávé, vagy csokika, vagy egy péksütemény, amiből egyébként, mit tudom én, lehet, hogy 6 szendvicset tudnék csinálni a péksütemény árából. Tehát mindannyian, nem? Lehet, hogy nagy részünk rendszeresen költ mondjuk ennyit. Ilyen kis ez meg azra. És hát igen, nem beszélve arról, hogy van cigaretta. Most a Föld 50%-a 200-300 forint. Tehát az rengeteg pénz, de ettől számukra. Ők ettől kevesebből élnek, a Föld fele. A 7 milliárd embernek a fele kevesebből él naponta, mint 200-300 forint. Na, akkor már az 50% fölött vagyunk. Bőven. Nem? Tehát már... igazából nem mondhatjuk azt, hogy gazdagok vagyunk. Tehát ha Európában élünk, nem mondhatjuk azt, hogy szegények vagyunk. Mert ezek az európai körülmények, ezek sokkal jobbak, mint amiben a világ fele él. És nem mondhatjuk nekik, hogy mi milyen szegények vagyunk. Nem mehetünk oda hozzájuk, hogy panaszkodhatunk, hogy nekünk milyen rossz dolgunk van. Én azt mondom, ha egy ilyen szemüveggel nézzük, akkor gazdagok vagyunk. És ha már így nézzük, akkor nézzük ezt a sztorit így. Mikor gazdagokról van szó, akkor rólunk van szó. Jó? 17-től 19. versig. Azon töprengett ez a gazdag ember, hogy azt a sok termést hova tegye, mert nem volt elég nagy raktára. Végül így határozott, lebontom a raktáriumat, és nagyobbakat építek a sok gabona meg a többi termény számára. Akkor majd így szólok a lelkemhez. Imádlak, lelkem. Látod, lelkem? Ez nem a felesége volt, ez a saját lelke. Sok évre elegendő vagyonod és gazdagságod van. Egyél így el, hát, és élvezd az életet. Oké? Nagyon fontos. Nem azzal van a probléma, tehát nem azzal van a gond, hogy nagyobb tárházat épített. Az nem bűn. Abszolút nem bűn. Hanem az, hogy azt hitte, hogy azért lett megáldva többel, hogy azt magára költse. És azt magának tartsa. Ez volt a baj. Ezzel az emberrel. Ez a kapzsiság. Hogy amikor Isten megállt többen, akkor azt gondoljuk, hogy azt azért kaptuk, hogy mi. És aztán fontos ezt is elmondani, nincs gond azzal, ha kávézol, Nincs gond azzal, ha moziba mész. Nem azért mondom, hogy érezd rosszul magad. Nincs gond azzal, ha márkás ruhát veszel. Nincs gond azzal, ha új ruhát veszel, és nem turi, vagy nem elkéred valakinek a lehordott ruháját. Ezekkel nincs gond. Nincs gond az új dolgokkal, nincs gond a szép dolgokkal. Tehát abszolút nincs. Nem erről van szó. A gond az az, hogy amikor ezek a dolgok birtokolnak engem. Amikor ezek a dolgok, a jobb, a szebb, ez motivál engem. Ennek a megszerzése motivál engem. Erre hajtok, emiatt hozok. És aztán odáig fajul a dolog, hogy hozzá kell nyúljak ahhoz, ami Istené, hogy ezek a dolgok meglegyenek nekem. Ezzel van a probléma. Nem azzal, hogy ezek a dolgok megvannak, hanem ha hozzá nyúlok ahhoz, ami Istené, hogy ezek a dolgok meglegyenek. Ez a baj, és ez a gond, és ez volt itt is. Az gond. És tűnődöm azon, hogy és megtalálom ezt a saját szívemben is. A mai napig ott van ez a kísértés, amikor az ember alkudozik, és vitázik. Azzal a Jézussal, aki ott van fönn a kereszten. És ott van fönn a kereszten, a lelki szemem előtt látom, értem teszi az egészet, és én azon vitatkozom, és azon alkudozom, hogy de ezt a tizet is hagyd tartsam már meg. Jézuskám. Tehát hadd nyúljak már hozzá. És alkudozom, hogy megtartsam azt, ami Istené. Alkudozom. Én elszégyellem magam, amikor ezt teszem. Mi történik ezzel az emberrel? Figyelj, tovább olvassuk a sztorit, 20. vers, de Isten megszólította, miközben simogatta a saját kis lelkét. Milyen ostoba vagy? Tehát te bolond! Oké, felkiáltójál. Milyen ostoba vagy? Még ma éjjel elkérik tőled a lelkedet. Mi történt? Meghalt. Ki lesz akkor, amit összegyűjtöttél? Oké, tehát a kapzsiság mindig halált hoz. Mindig halált hoz. De nézzük meg néhány ige verset a kapzsiságról, az új szövetségből. Ugorjunk. 1 Korintus 6. Vagy talán nem tudjátok, hogy igazságtalan emberek nem vetnek részt Isten királyságában? Ne csapjátok be magatokat. Isten királyságában nem vetnek részt a szexuális bűnökben élők, vagy bálványimádók, vagy házasságtörők, vagy prostituáltak, hát ezek itt mind szexuális bűnök, vagy homoszexuálisok, ez szexuális bűn, vagy tolvajok, vagy pénzimádók, kapzsik, vagy részegesek, vagy káromkodók, vagy csalók. Két, tehát nem vehet részt. Nem vehet részt. Tehát figyelj, a kapzsiság, nem tudom, mit gondoltak a homoszexuális emberekről, de ugyanabban a kategóriába tartozik a kapzsi, mint a homoszexuális. Isten egyébként szereti a homoszexuálisokat, most nem azért mondom, hogy csak tudom, hogy ezt a mai ember azért még ezt veszi be a legnehezebben ebből a felsorolásból. És hogyha abba a kategóriába sorolom, mint egy homoszexuális, akkor azon általában az ember megsértődik. De Isten ebbe a kategóriába teszi, ugyanabba. De itt van még egy rész, nézd csak. Efézus 5. Nyoma se legyen köztetek semmiféle szexuális bűnnek, romlottságnak vagy kapzsiságnak, hiszen ezek a dolgok nem illenek Isten népéhez. Ocsmány szavak, káromkodás, bolond beszéd vagy mocskos viccelődés sem illenek hozzátok, sokkal inkább, hogy hálát adjatok Istennek. Tudjátok meg, hogy aki szexuális bűnben vagy tisztátalanságban él, vagy aki pénzimádó, mert az ilyen valójában bálványimádó, az egy sem kaphat helyet a Krisztus és Isten királyságában. Következő rész, Kolossé 3, tehát a korintusiaknak, az efézusoknak, a kolossébelieknek is írt Pál egy listát. Azt mondja, ezért gyökerestül írtsátok ki magatokból a régi emberi természetet és annak minden megnyilvánulását, a szexuális bűnöket, minden gonosz kívánságot és szenvedélyt, és a gazdagság után való vágyakozást, amely a bálványimádás egyik fajtája. Ezek miatt sújt le Isten haragja az engedetlenekre. Tehát Isten komolyan veszi a kapzsiságot. Ez nagyon fontos, hogy lássuk. Isten komolyan veszi a kapzsiságot. És ha Isten komolyan veszi, nekünk is komolyan kell. Nekünk is. Mert ezek komoly listák, és ott van benne. Ott van benne. Tehát, ha felsorolást nézzük, ezeket a felsorolásokat, akkor mindenhol ezek kezdik a sort. Szexuális bűnök és kapzsiság. Szexuális bűnök ott van az élen mindenhol. Úgyhogy nem véletlen az, hogy én ezeket a példákat hozom üzenetekben is. Nem a füllentést említem, vagy valami sokszor, hanem a szexuális bűnöket. Vagy a pénzügyi bűnöket. Mert Isten vezetése alatt Pál apostol is ezeket húzta alá. Én ezen gondolkodtam, ha ezek a területek rendben lennének az ember életébe, hát gyönyörű világot élnénk. Hogyha nem lennének szexuális bűnök, és a pénzügyekben is Isten tanácsát követnék az emberek, nem lenne probléma. Ja, úgyhogy mindjárt menjünk a második kérdésre, ez már gyorsabb lesz. Ami neki fontos, az nekem is fontos. Ami neki fontos, Istennek, az nekem is fontos. Emlékszem, Pesten voltak ilyen piknikek, az amerikai iskolába jártunk ilyen gyülekezeti piknikekre, és akkor az volt, hogy a nagy domb volt, és az aljában volt a focipálya, és amikor fociztunk, és még nem volt a feleségem a virág, csak csaptam a szelet neki, és ő is viszonozta akkor már, és hát nagy arccal, nagy mellénnyel játszottam a pályán, és minden 10 másodpercben néztem, hogy ott van, néze! És sokszor mérges voltam, hogy mit csinál, ott ül, de beszélget másokkal. Nem figyel. De gáz. Ugye, mert fontos volt számomra, hogy ami nekem fontos, az neki is fontos legyen. És aztán kiderült, hogy ő csak azért ült ott, mert hogy ez nekem fontos volt. Hogy láss, hogy én tudjam, hogy ő nézi. Na, de hogy, tehát mi a legfontosabb intézménye Istennek a Földön? A gyülekezet. A gyülekezet. Úgy is hívja, hogy a mennyasszony. És a Bibliában, Isten igében azt olvashatjuk, hogy a tizedem a gyülekezetnek megy. A gyülekezetemnek megy. Abba a közös kasszába megy. Ó, de én máshová adom. Figyelj, ha biblikusan akarod, akkor a gyülekezetednek megy a 10%. A tized. Más szervezeteknek a támogatása, az nem a tized. És most ezt csak annak a fényében mondom, hogy Isten igéjének a fényében. Ja. És tehát ott van ez a mennyasszony, ez a gyülekezet. És most a globális gyülekezetről beszélek. Tehát nem csak arról, hogy a mi gyülekezetünk, hanem a nagy gyülekezet. Tehát ugyanúgy vannak Romániában hívő emberek, ugyanúgy vannak Timbuktuban, Indiában, Filippínok, tehát Fülöp-szigeteken vannak keresztények. Ők mind a nagy gyülekezethez hozzátartoznak. Mindegy, hogy milyen felekezet. Római katolikus, református, metodista, baptista, bibliaszólós, tök mindegy. Mind ugyanahoz a családhoz tartozunk. Ezt hívja úgy Isten, hogy a mennyasszony. Az ő fiának a mennyasszonya. Jézusnak a mennyasszonya. Ő a vőlegény. És csak képzeld el a szitut. Tehát mit tudom én, mondjuk ott van a mennyasszonyom, vagy mondjuk azt mondom, hogy a feleségem, és én elutazok, és azt mondom neked, hogy figyelj, adok neked havonta 1 millió forintot. Oké, legyünk valósághűbbek. Adok neked havonta 100 000 forintot. Arra kérlek, hogy minden hónapban a feleségemnek adjál bele 10 000-et. Jó? És aztán mi történik? Vagy mi történik akkor, amikor én nem teszem meg ezt? vagy nem teszi meg azt az, az ember, akit megkértem. Szerinted mérges leszek? Tehát egy kérésem volt. Adtam neked 100-at. Abból 10-et adj neki. Mert ő fontos nekem. Mert ő fontos nekem. Úgyhogy erről szól. Tehát ha ide tartozol, ebbe a házba, ebbe a háznépbe, ebbe a családba, akkor a tizeded jöjjön ide. Milyen apa az, aki mindenkiről gondoskodik a lakótelepen, de a sajátjáról nem? Hanem elvárja, hogy a sajátjai majd őről a gondoskodjanak. Nem, hát ez a normális. Ahová tartozom, akikhez tartozom, amelyik az én családom, gondoskodom róla. Azzal a résszel, amin van, és amit Isten mond. Ez az isteni ötlet, vagy az isteni elképzelés, Isten igében, hogy így csináljuk. Így volt ez az Ószövetségben, és így van ez az Új Szövetségben is. Úgyhogy, ha ide tartozol, akkor Isten akarat az számodra, hogy add ide a tizeded. Add ide a tizeded a gyülekezetbe. Miért hozom be a tizedet a kapzsiságba? Hogy miért hozom össze a kettőt? Azért, mert a tized az igazából az én kis rendszeres, szív ellenőrző az barométer, vagy akármi, igen. Tehát az én szív ellenőrző tevékenységem a tized, hogy hogy állok a szívemben. Hogy adom, akkor tudom, hogy igen, adom, mert Isten az első, ez az övé, ez nem nyúlok. Rendben van, az Isten van az első helyen. Amikor hozzányúlok, mert, és akkor mindenféle indok van, akkor nincs rendben a szívem. Akkor nincs rendben a szívem. Mert nem bízok Istenben. Hogy ez a 90 elég. Ez a 90%. És emlékeztek, nem pár héttel ezelőtt, annyiból beszéltünk erről, hogy Isten megígérte, hogy nem csak 90% az abból kell megéljünk, hanem ő mindemellett minden más körülményünket meg tudja áldani. Lehetőséget tud adni, vagy nem romlanak el úgy a dolgaink, amire pénzt kell költeni, vagy stb. Stb. Tehát minden, ami ez a kezünk nyúl, azon áldás lesz. Úgyhogy ha látni akarom, hogy a dolgok megváltozzanak körülöttem, tehát akkor Isten útjára kell tegyem a pénzügyeimet. És ott van, ha elolvasod Apostolok cselekedetei 4-et, ott van Barnabás, aki egy hatalmas ajándékot, tehát ez nem is tized volt. Valami vagyonát eladta, valami házát vagy földjét eladta, és odaadta a gyülekezetnek. És Isten szellemileg előléptette őt. Egyik vezetője lett az antiókiai gyülekezetnek, és Pállal ment az ő utazásai során. Tehát látjuk azt, hogy Isten, tehát Barnabás nem megvásárolta a pozíciót, de Isten adott neki egy pozíciót, mert bőkezű volt. És aztán Apostolok cselekedetei 5-ben meg azt látjuk, Ananiás Szafira, ők meg hazudtak. Eladták a vagyonukat, és azt hazudták, hogy az összes pénzt odaadták a gyülekezetnek. Közben nem kellett volna, nyugodtan bevallták volna, hogy gyerekek, eladtuk a kecót, a felét odaadjuk. Egyébként nem beszélünk arról, hogy add el a kecót, és hozd ide a pénzt, vagy a felét, vagy akár. Oké? Tehát nem erről van szó, ez csak a szívről van szó. Ugye Ananiás Szafira azt gondolt, hogy hazudniuk kell. És mi történt velük? Meghaltak. Nem fenyegetésképpen, de majd az üzenet után jön az adakozás, jó? A kosarak mennek majd körbe. Halál van, nem kell mentőt hívni, tehát semmi gond. Ja, úgyhogy azt látjuk a Biblia legeslegutolsó két fejezetében, hogy minden elmúlik ezen a földön, ami teremtve lett, minden elmúlik, egy dolog marad meg, a mennyasszony. A régi földből egy dolog marad meg, a mennyasszony, a gyülekezet. Minden más elmúlik. Tehát Isten számára fontos. Isten számára fontos a mennyasszony. És azt mondom a mai nap, és mondom mindig, a legjobb és a legnagyobb befektetés az a mennyasszony, a gyülekezet. Miért mondom ezt? Jó okom van rá. Azért, mert tehát mi lenne, ha úgy szeretnénk? Ha úgy szeretnénk, szolgálnánk, adnánk, ahogy Isten mondja, és ahogy Isten hív, hogy tegyük. Gondolkodtam ezen, és gondolkodjatok rajta. Tehát nem kellene segély az embereknek, mert mi tudnánk segíteni az embereknek. hogyha minden keresztény ember tenni ezt. És drog problémák, beleviszik a haveri társaságok, a bandák egymást ezekbe a dolgokba, és az, az igazság, hogy az, amire költik ma a pénzt, hogy offőórákon felvilágosítanak, meg mit tudom én, milyen szórólapokat osztogatnak, ez semmit nem ér. Semmit nem ér. Semmit nem ér. Jó dolog, amire el lehet költeni a pénzt. Tudod, mire vágynak ezek a srácok, akik már belementek ebbe? Egy szerető, elfogadó és megbízható közösségre. Mert ez a szerető, megbízható, elfogadó közösség és ez utáni vágy húzta bele abba, hogy én is csatlakozom hozzájuk, meg közéjük akarok tartozni. De ha egy Istent követő társaság van, és ő hozzájuk akar csatlakozni, és könnyű hozzájuk csatlakozni, és van hely náluk, akkor ezek is meg tudnak oldódni. És megoldódnak emberek életében. Mert Isten gyülekezete egy ilyen hely lehet, ahol elfogadás van, ahol széttárjuk a karunkat, és azt mondjuk, hogy gyertek. Gyertek. Gyertek közénk, megmutatjuk, milyen az a közösség, megmutatjuk, milyen az az elfogadás. Aztán ott van a tinédzser terhesség, komoly probléma ma. Mi lenne, ha nulla lenne Szegeden? Ha nulla lenne. Nem lenne tinédzser terhesség Szegeden. Ez ámulatos lenne. Tehát mert a tini lányok nem valami hülye gyerekbe esnének szerelembe, hanem Jézusba. Mert ezek a tini lányok csak azért adják oda testüket, a legeslegnagyobb részt azért adják oda testüket, mert elfogadást és törődést akarnak. És félnek attól, hogy egyedül lesznek, félnek attól, hogy el lesznek utasítva, vagy megint nem lesznek szeretve. És inkább odaadják magukat. És aztán teherbe esnek. De ha olyan fiatal emberek vannak, mint Timóteus vagy Titus, akik úgy kezelik a korabeli lányokat, mint testvérüket, húgom vagy nővérem, akkor ilyen problémák nem lennének. Mert egy feltétel nélküli elfogadás lenne. És egy feltétel nélküli törődés lenne. Ja. Hogy mi lenne, hogyha a válások aránya nulla lenne itt Szegeden? Na, mit szólnátok hozzá? Azért, amiről beszéltünk az elmúlt üzenet sorozatban, mert a férfiak végre férjek és apák lennének. Így sikerülne ez. Hogy a férfiak férjek és apák lesznek, és akkor sikerül. A nők pedig anyák és feleségek. Természetesen. Nyilván ez két oldalú dolog is. De akkor nem lenne az, hogy a gyerekeknek egyedül kéne, vagy csak az anyuval, vagy csak az apuval kéne lefeküdniük otthon. Hanem ott van apu és anyu. Együtt. És hogy lehetséges ez, vagy mi közelnek a gyülekezethez? Hát a gyülekezet, hogyha Istent követi, Isten útján jár, akkor megadja a mintát arra, hogy egy házasság az egy férfi és egy nő között köttetik. Ez fontos manapság már kimondani a házasságnál, mert ez már divatos lett másképp is gondolkodni ebben. Nem, egy apa van, egy anya van, és a gyülekezet lenne az, aki fenntartaná ezt a képet. És én azt mondom, hogy ezek a dolgok nem történnek meg, vagy egyre rosszabb az arány. Ez nem az ördögnek köszönhető. Hanem annak, hogy túl sok kereszténynek nem Isten van az első helyen. Nem Isten van az első helyen, hanem saját maga. Kapargatják a gesztenyéjüket, azzal foglalkoznak, azzal vannak elfoglalva, hogy ők hogy vannak, hogy őket ki, hogy szolgálja ki, hol talál megoldást a saját problémájára, és de Istennek megvan a terve, és megvan az útja. Tud, mire adunk, amikor adunk? Mire fogunk majd adni itt az Isten tisztelet végén, majd de általában mire adunk? Tudod, sorolhatnám a neveteket. Nincs itt az Andris, de ott a Réfegyi Andris. Tudod, Isten megragadta az életét. Itt a Zoli. Isten megragadta az életét. Itt van Zsófi, Isten megragadta az életét. Itt van Marian, Isten megragadta az életét. És használt egy gyülekezetet, vagy használt más keresztényeket. És azért tudtak azok a közösségek, gyülekezetek élni, és mozogni, és létezni, és működni, mert ott voltak emberek, akik azt mondták, hogy én gondoskodom a saját közösségemről. És oda teszem azt, amit Isten mond, hogy tegye. Ahhoz nem nyúlok hozzá, ez csak... Oda teszem, oda hozom, mert amúgy meg a tizednél azt mondja Isten, hogy hozzad be a házamba a tizedet. Nem azt mondja, hogy add. Ezt is már sokszor hallottátok tőlem. Nem azt mondja, hogy add, mert azt tudom adni, ami az enyém. Nem, Isten azt mondja, hozzad be. Azt hozod, ami nem a tiéd, az csak cipelgest. Jobbra-balra, de azért tedd le a házamba. Adtam neked, hogy cipelgesd egy kicsit, de ez csak le tud ellenőrizni a szívedet. Hozd. Ha sikerül, akkor rendben van. Oké, harmadik kérdés, az utolsó, és imádkozunk. Mit kell igazítsak, vagy milyen igazításokra van szükségem? Mindezek hallatán, vagy mindezek után. Tehát ha anyagi kalitkában vagy, ha börtönben vagy, ha azt mondod, hogy én akarok adni, de nem tudok, mert annyira el vagyok adósodva, akkor van megoldás, tudunk tenni érte, nem úgy, hogy kiegyenlítjük a számládat, hanem ez egy kemény folyamat. Költségvetés, fegyelem, dolgokat el kell hagyni, amikre költ az ember. Szigorúság, nadrág szíjbehúzás, és kemény munka. Tehát kell, hogy legyen munkád is, másképp nem lehet kijönni az adósságból, kell legyen munkahely, és rendszeres döntés, szigorúan, kitartóan, és idő kell hozzá. Sokszor évek kellenek, hogy az ember kijön az adósságból. De ki lehet jönni? Ki lehet jönni? Egyszer már el fog készülni a weblapunkon ez a rész, mert az üzenetek már megvannak, a tanítások megvannak, van néhány táblázat, csak össze kéne varázsoljuk végre. És van sokkal részletesebb jó tanács is, hogy hogyan tudsz kijönni a káradóságból is, vagy hogyan rendezd az anyagi dolgaidat. De tudnunk kell, hogy ez nem fog holnapra megoldódni. Még akkor is elkezdek Isten útján járni. És ez tanítványság. Kőkemény tanítványság. Ez arról szól, hogy Jézust kell követnem kitartóan. Nem egy napig, nem két hétig, hanem kitartóan, napról napra, mindig megújulva, én téged akarlak követni, Jézus. Oké? Aztán lehet, hogy valakinek nem az anyagi életén kell igazítani, hanem először a szívén. Mert amíg a szívem nincs rendben Istennel, addig nem tudom a pénzügyeimet se rendbe tenni. Ja, és egy kulcsvers számomra. Sokszor hallod, János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Tehát lehet szeretet nélkül adni. Lehet. De szeretni nem lehet adás nélkül. Lehet szeretet nélkül adni, de szeretni nem lehet adás nélkül. Olyan nincs, hogy szeretlek, de nem adok. Úgyhogy tehát ez egy szellemi képtelenség, szellemi lehetetlenség. Tehát úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hiszőben el ne veszem, hanem örök élete legyen. Most csak gondold el, tudod képzelni Jézust a Getsemáné kertben, ott egy nappal a halála előtt. Tudja, hogy min fog keresztül menni. Tudja, hogy mennyi szenvedést kell végigállnia. Tudja azt, hogy bármelyik pillanatban azt mondja, hogy nem. Bármelyik pillanatban visszafordulhat. És azt mondja ott a Getsemáné kertbe, úgyhogy vért izzad. Tehát olyan stressz állapotban volt, hogy vért izzadt. Véres volt a verítéke, és azt mondja, hogy nem érdekel. Minden, ami a tiéd. Bevállalom. csinálom úgy, ahogy te akarod, Isten. Ahogy elindultam. Ahogy te mondod. Ahogy te szeretnéd. Úgy fogom csinálni. Mindegy, mibe kerül. Úgyhogy mi lenne, mi is így tennénk? Ez a bolygó, ez más lenne. De nyilván kezdődik velem. Kezdődik velem. Kezdődik velünk. És aztán ez terjed. Ez terjed. Oké, úgyhogy imádkozzunk. Mennyi, Atyám, imádkozom most azokért, akik küszködnek anyagilag. És arra kérlek, hogy adj egy meggyőzést a szívükben, hogy ez tényleg egy szívügy. Az anyagi életünk az egy szívügy. Hogy ki az Úr az én házamban, ki az Úr az én szívemben. És ezért imádkozom, értük, imádkozom most, hogy azt mondják most az ő szívükben, hogy tiéd minden, Uram. Mindenem, ami van. Tiéd az egész, Uram. Imádkozom, Atyám, ilyen meggyőződésekért, hogy ezekben erősödjünk, mint például az, hogy nem meríthetjük ki a te raktáraidat. Hogy nem tudunk annyit adni, amennyit te ne tudnál visszaadni. Mert nálad mindig több van, mint nálunk. És minden a tiéd. Minden a tiéd, és mindenünk a tiéd. Úgyhogy imádkozom azért, hogy ezek a meggyőződések még mélyebbre menjenek a szívünkben. Még inkább rájunk ezekre az igazságokra. És imádkozom azokért, akik úgy vannak itt, hogy még nem adták oda az életüket neked. Mert ez az egész pénzügy nem ér semmit, ha a szívem egyáltalán nem is a tiéd. Hogyha úgy vagy itt, hogy még nem adtad oda az életed Jézusnak, akkor és oda akarod adni az életed Jézusnak, akkor mondd velem együtt a szívedben, hogy Jézus, szükségem van rád, akarlak. Tiéd az életem, tiéd mindenem. Legyél az életem ura, királya, megváltója, szükségem van rád, mert bűnös ember vagyok, és el vagyok tőled választva. Helyre akarok állni veled. Köszönöm, hogy megbocsátottad minden bűnömet, és örök életet adsz nekem. Ámen. És ha elmondtad, akkor kérlek, mondd el valakinek, akit ismersz közülünk, mondd el, hogy rábíztad az életed Jézusra. Áruld el legalább egy valakinek. Ja. Gyurunk, kérünk, áld meg most az adakozást, áld meg minden egyes forintot, Jézus nevében. Ámen.